Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Vatikánban járt, és találkozott 14. Leó pápával, majd Rómában Giorgia Melonival is tárgyalt. Ez lesz ma az egyik témánk, a másik pedig, hogy október 23-án csúcs találkozót tartottak Brüsszelben az uniós állam- és kormányfők, ahol Ukrajnának pénzt, fegyvert ígértek, és újabb szankciók bevezetését határozták el Oroszország ellen. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok. Vendégünk a stúdióban Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Kezdjük rögtön a frissebbik eseménnyel. Kedden beszélgetünk, kedden délután. Hétfőn találkozott Orbán Viktor miniszterelnök a Szentatyával. Ez volt az első személyes találkozójuk az új pápánkkal. Mi az előzmény ennek a látogatásnak, és ott mi hangozhatott el vajon?
Itt azért érdemes megemlíteni, hogy a magyar miniszterelnök, ugye Orbán Viktor rendszeresen találkozott a pápákkal, Leó pápa elődjével, Ferenc pápával is találkozott, ha jól emlékszem, tavaly valamikor decemberben, és hát ez sem az egyedüli találkozásuk volt, tehát ővel is többször találkozott, tehát ha úgy tetszik, rendszeres vendég a Vatikánban. Most ennek a mostani találkozónak nyilván az ad különleges aktualitást, hogy ez az első találkozó, új pápa van az első találkozójuk, másrészt a béke üzenete. Ahogy a miniszterelnök is mondta, a békéért egy csomó vezető tesz, ezek között van, aki mondjuk hatalmi tényező, ilyen leginkább most Trump amerikai elnök, és hát van, aki nem annyira hatalmi tényező, ugyanakkor rendkívül fontos, a lelki vezető funkciója, vagy az erkölcsi iránytű funkciója, ugye a Szentatya teljesen egyértelműen ebben a pozícióban van a világon. És bár a hatalmi kérdések azok nem a Vatikánban dőlnek el, de azért a Szentatyának a szavát sok százmillióan követik, és ezért nagyon fontos, hogy ő mit mond, és ez volt tehát tulajdonképpen a legfontosabb téma, az a béke iránti elköteleződés, illetve hogy mit lehet tenni a béke érdekében.
A Szentatya már a megválasztása utáni első beszédében kiemelte, hogy fontos, hogy béke legyen, a népek kiengesztelődjenek. Orbán Viktor pedig azt mondta, hogy már kezdettől a háború kitörése óta békekoalíciót épít. Most ezért őt nagyon sokan támadták még az elején. Kik azok még Európában, és kik a világban, akik hasonlóan gondolkodnak?
Hát sajnos Európában elég kevesen vannak, és még kevesebben vannak azok, akik hatalmon is vannak az egyes európai országokban. Úgy tűnik, hogy Szlovákia most ilyen kormányalakítás folyik Csehországban, lehetőség van rá, hogy amikor feláll az új cseh kormány, talán a cseh kormány is lehet ilyen. Vannak még Európában egyébként, de egyelőre messze nincsenek elegen. Ami viszont ennél sokkal fontosabb, hogy az Amerikai Egyesült Államok az ilyen. És nem csak az elnök, hanem a teljes amerikai kormány, és ezáltal Amerika maga is békét akar teremteni. Ennek megvannak a maga hatalmi okai, hogy miért, de ez most a legfontosabb, a legerősebb erő a világban, amelyik békét akar.
Még visszatérve a Vatikánba, Orbán Viktor nem csak 14. Leóval találkozott, hanem a máltai lovagrend nagymesterével, John Timothy Dunlappel is. Miért pont vele, itt milyen kapcsolat van a máltaiakkal?
Úgy tudom, hogy a máltai lovagrenddel egy olyan fajta együttműködést lehet esetleg kialakítani, amelyik a Hungary Helps magyar program, ami leginkább a Közel-Keleten, Libanonban, Közel-Keleten segíti a keresztény közösségeket. A két szervezet közötti együttműködésről lehetett szó, hiszen a máltai lovagrend is hasonlóban utazik, ha szabad mondanom.
Igen, és nagyon nagy súllyal jelen van például a máltai szeretetszolgálat itt Magyarországon. Utána néztem, hogy a rend a legnagyobb magyarországi szociális hálózatot tartja fenn, majdnem 150 intézményben napi több mint 13 000 emberen segítenek, és hát itt Magyarországon az ukrajnai menekülteket segítették. Rómában Giorgia Melonival is találkozott Orbán Viktor, itt mi történt, miért kellett találkozniuk?
Hát, ugye egy több téma is az asztalon volt, itt is nyilvánvalóan szó volt az ukrajnai háborúról, majd a műsorban később ugye beszélni fogunk, hogy mi történt október 23-án az Európai Tanács ülésén. Nyilván ebből következően is voltak témák az asztalon, hiszen ez a tanácsülés ez nem oldott meg szinte semmit, a következő tanácsülésre hagyta a fontosabb kérdések megoldását. Tehát nyilván Ukrajna, és hogy mi jön a jövőben ebben a témában, ez volt az asztalon. Másrészt kétoldalú gazdasági ügyek, ugye ezek mindig témák, tehát ez nagyon fontos. Illetve egyéb európai ügyek lehettek még az asztalon, hiszen Giorgia Meloni egy olyan jobboldali politikus és egy olyan jobboldali koalíciót vezet Olaszországba, amelyik a magyar kormánynak a politikai irányvonalához nagyon hasonló dolgokat gondol egy csomó mindenről, például a migrációról.
Ez érdekes, amit mond. Például az ukrajnai helyzetről hasonlóan gondolkodunk-e?
Abban a tekintetben hasonlót gondolunk, hogy Olaszország szerint is ezt a háborút minél hamarabb le kellene zárni. Ugyanakkor Ukrajna támogatása, pénzelése és fegyverrel történő ellátása tekintetében az olasz kormánynak az álláspontja a magyarhoz képest sokkal közelebb áll a brüsszeli központ álláspontjához.
De a migrációban sem voltak teljesen azonosak az álláspontok, hiszen Magyarország teljes határzárt gondol, tehát hogy egyáltalán nem engedjük be a migránsokat. Olaszországban viszont már benn vannak, ezért Olaszország egyfajta elosztásban.
Igen. Hát ugye két jelentős különbség van. Az egyik különbség, hogy nálunk nincsenek bent, Olaszországban már bent vannak, tehát ebből fakadóan a problémáik is mások, és a megoldási javaslataik is mások. A másik fontos különbség, hogy Olaszországnak alapvetően tengeri határai vannak, és a tengeren föltartóztatni és visszafordítani a migránsokat teljesen más ügy, mint szárazföldi határon. De abban a tekintetben tökéletes az összhang a két kormány között, hogy a tömeges migráció az európai kultúrát, az európai életformát veszélyezteti, és nem szabad hagyni, hogy egy kontrollálatlan, jellemzően katonakorú iszlám tömeg lepje el Európát.
Nem fog Olaszország ránk kényszeríteni egy olyan kvótát, mondjuk, amiről szó volt korábban az Európai Unióban.
Hogy nem hiszem, hogy ettől kellene tartani. Vannak Európában sokan, akik ezt szeretnék ránk kényszeríteni, de nem hiszem, hogy az olaszoktól kellene itt ebben a tekintetben félnünk.
Térjünk rá a brüsszeli csúcsra. Zárójeles kérdés, engedjen meg egy, lehet, hogy kicsit butuska vagy naív kérdés, de október 23-án volt ez a brüsszeli csúcs. Orbán Viktor nem tudott jelen lenni a nemzeti ünnep miatt.
Hát legalábbis az elején.
Ez most ugye direkt tették arra a napra?
Igen, ez most már nem először fordul elő.
De én azt hittem, hogy ez egy buta kérdés lesz, nem, mert hogy ilyet azért nem csinálnak.
De ilyet csinálnak.
Hogy ne tudjon ott lenni, és könnyebben meg tudjanak állapodni.
Így van, így van. Tehát mivel ez nem először fordult elő, és mivel a magyar diplomácia nem egyszer kérte, hogy ne tegyék magyar nemzeti ünnepre, és egyébként a többi nemzetnek a nemzeti ünnepét respektálni is szokták. De ezt velünk játsszák el, annak érdekében, hogy lehetőleg megnehezítsék a magyar vezetőnek a személyes jelenlétét. De ugye ezt most áthidaltuk azzal, hogy Robert Fico lett megbízva, aki egyébként szöveghűen el is mondta a magyar álláspontot.
Tehát október 23-án tartották a csúcs találkozót Brüsszelben, ahol Ukrajnának pénzt, fegyvert ígértek, és újabb 19. szankciós csomagot Oroszország ellen elfogadták. Mi minden történt ott még, milyen témák voltak? Azt mondta, hogy többféle témakör került ott az asztalra.
Igen, hát ugye a témacsoportok, egyfelől Ukrajna, erre majd mindjárt visszatérünk. Aztán téma volt a migráció is, téma volt a lakhatás, téma volt az európai versenyképesség, tehát ha úgy tetszik az európai gazdasági kérdések, illetve téma volt még a közel-kelet is. Na most közel-keletről csak beszélgettek, a világon semmit nem oldottak meg. A lakhatás, kezdem itt az egyszerűbbekkel. A lakhatás kérdése az most került az asztalra. Ehhez az Európai Uniónak, a központnak, Brüsszelnek a világon semmi köze nincsen. de jól láthatóan ki akarnak alakítani egy újabb ilyen baloldali témakört. Mert ugye a lakhatás ez alapvetően baloldali kérdés, különösen azokban az országokban, amelyek eltérően tőlünk a lakás tulajdonosi szerkezet az nem olyan, mint Magyarországon, ahol gyakorlatilag az emberek 90-valahány százaléka saját tulajdonú lakásban él, hanem sokkal nagyobb a bérlakások aránya, és többek között például a migráció miatt hihetetlen módon mennek föl a bérlemény árak. De ez egy baloldali téma, amelyiket arra kell számítani, hogy egyre inkább megpróbálják behozni az unió asztalára. De most erről még csak beszélgetés volt, tehát itt döntések nem születtek. Aztán a migráció, ugye itt megint csak nem igazán közeledtek az álláspontok, tehát azok, akik elutasítják a migrációs paktumnak az életbe léptetését, például Magyarország, azok nyilván nem változtatták meg a véleményüket. A versenyképesség, ez lenne talán az a téma, amivel az Európai Uniónak leginkább foglalkoznia kellene, de sajnos nem teszi.
Pedig ebben lehetne egyetértenünk leginkább.
Hát ugye, itt is van egy csomó vita kérdés, tehát az azért egyáltalán nem mindegy, hogy kinek a vezetésével, ezt egy központi brüsszeli vezetéssel, vagy a tagállamok vezetésével, tehát hogy hol húzódnak meg a kompetencia határok, ez ugye egyáltalán nem mellékes kérdés. De ezen a területen kellene előre haladni, mert az teljesen egyértelmű, hogy gazdaságilag Európa lemaradóban van, nem csak Kínával szemben, hanem az Egyesült Államokkal szemben is, és ez az olló, ez folyamatosan nyílik. Tehát az a szép, kényelmes európai élet, amihez hozzászokhattak az európai választópolgárok, ez már a múlté, és a helyzet, ha nem ébred fel Európa, és nem koncentrál erre a kihívásra, akkor egyre rosszabb lesz. De mégse ez volt a figyelem központjában. És akkor ugye itt van Ukrajnának a kérdésköre.
Ez volt a legfontosabb kérdés, és maga Volodymyr Zelenszkij is részt vett ezen a találkozón, holott nem Európai Uniós tag még
így
Ukrajna.
Van. Ez ugye most már hozzászokhatunk, hogy minden egyes alkalommal eljön. Ugye nyilvánvalóan én az ő szempontjából értem, hiszen pénzügyileg és katonai eszköz támogatási szempontból teljesen egyértelműen Európára van utalva. Tehát ha Európa nem támogatná őt, illetve Ukrajnát, akkor nagyon gyorsan összeomlanának pénzügyileg, katonailag, mindenféle szempontból. Na most az Ukrajnával kapcsolatos kérdések közül viszonylag egyszerű volt a 19. szankciós csomagnak a kérdése, mert ennek a részleteit már korábban kitárgyalták. Tehát Brüsszelben most október 23-án csak el kellett fogadni. Ez meg is történt. Ugye Magyarország is el tudta fogadni, hiszen már korábban meggyőződtünk arról, hogy minden olyan elemet, amelyik Magyarországnak például az energiabiztonságát veszélyeztette volna, ezt kivették ebből a csomagból. Ugyan vannak energetikai részei ennek a csomagnak, például az LNG gáz szállítási része, de Magyarország nem vesz LNG gázt. Úgyhogy ez viszonylag egyszerűen lezajlott.
Bocsánat, azzal a megjegyzéssel, hogy valószínűleg nem lesz nagyobb hatása Oroszországra, mint az eddigi szankciós csomagok.
Sokkal nagyobb hatása lesz egyébként Oroszországra, sőt már van is, az amerikai szankciónak, amit ugye meghoztak egy pillanat alatt, nyomásgyakorlási célból, és összesen két olajvállalatra vonatkozik, illetve azoknak a leányvállalataira. Csak az a hatalmas különbség az amerikai szankciók és az európai szankciók között, hogy az amerikaiak úgy alkalmazzák a szankciót, hogy tudják, hogy mit akarnak elérni vele. Azt akarják elérni, hogy leüljenek tárgyalni és megállapodást kötessen, és utána ezt fel fogják oldani. Mert az amerikai ajánlatnak az is része, hogy Oroszországot, ha megállapodás megtört, akkor visszaveszik a nyugati gazdasági együttműködési rendszerbe, újra kereskedni fognak vele. Az európaiak előtt ilyen célkitűzések nincsenek. Egyszerűen nincsenek is megfogalmazva az európai célok. Pontosabban körülbelül annyi az európai cél, hogy addig kell Ukrajnát támogatni, amíg az nem győz, ez teljesen irreális.
Ezt megint mondta Ursula von der Leyen.
Igen, tehát ez teljesen irreális. Magyarul az idők végezetéig, és egyébként meg Oroszországgal nem állunk szóba, és folytatjuk ezt a fajta politikát.
Etikai kérdést, meg ilyen ideológiai kérdést csinálnak
ebben. Az idők végezetéig. És ebbe tartozik bele ugye az a kérdéskör is, ami a lefoglalt vagy zárolt orosz valutatartaléknak a kérdésköre. Ugye ez azért került most elő, mert teljesen egyértelmű, hogy miután Amerika kiszállt Ukrajna finanszírozásából, sőt, még azokat a fegyvereket is, amit Amerika ad el Ukrajnának, azt is az európaiak fizetik ki, ezért az európaiak pénze, ugye most már egyedül tartjuk el Ukrajnát, az európaiak pénze elfogyott. És most már hozzá kell nyúlni mindenhez. És hát itt van ugye 140 plusz még 50 itt-ott milliárd eurónyi pénz, amit hát megpróbálnak egy ilyen nagyon trükkös módszerrel áttransformálni Ukrajnának. Ugye ezzel csak az a probléma, hogy végső soron ezt majd az európai adófizetőknek kell kifizetniük. Tehát mivel Oroszország nem fog kárpótlást fizetni Ukrajnának, mert kárpótlást mindig a vesztes fizet, és Oroszország ezt a háborút nem fogja elveszíteni, ezért a kezes fog végül fizetni, és Európa itt a kezes. Tehát itt gyakorlatilag arról van szó, hogy az európaiakkal egy újabb eladósodást vállaltatnának be a brüsszeli központban, annak érdekében, hogy Ukrajnát el lehessen tartani. Gyakorlatilag erről van szó.
Igen, és Volodymyr Zelenszkijnek volt pont az az ötlete, vagy ő szorgalmazta azt ezen a csúcstalálkozón, hogy az orosz vagyonokat használják föl, és ezeket a befagyasztott orosz pénzeket. Viszont nem minden európai ország szeretne most már újabb kölcsönöket felvenni, például amit ön is mondott, hogy erről van szó, hogy kölcsönt vennének fel, ez a 140 milliárd eurós kölcsön. Tehát mely országok nem akarják ezt?
Persze ezt az ügyet támogatja a Zelenszkij ukrán elnök is, hiszen ő minden támogat, amiből ő pénzügyi támogatást kaphat, de ezt alapvetően az Európai Bizottság, ugye von der Leyen vezette Európai Bizottság nyomta ezt az ötletet. Ugye két legyet ütnének egy csapásra. Először is találnának egy adag pénzt, ugye ez az orosz valuta tartalék. Másrészt végső soron ebből ugye európai további eladósodás lenne, és minden egyes közös eladósodás az erősíti a brüsszeli központ hatalmát, és gyengíti a fővárosoknak a hatalmát, tehát ők ezt ilyen hatalmi szempontból is nézik. Na most nagyon helyesen mondta, volt több ellenzője is ennek az ötletnek. Ugye nyilván Magyarország is ellenezte, eleve azért, mert nem akarunk további közös eladósodást, másrészt azért, mert teljesen reménytelen az az út, amin megyünk előre, hogy folyamatosan mi tartjuk el Ukrajnát, egy háborúban álló országot. De leginkább azok ellenezték, vagy leghangosabban azok ellenezték, és elsősorban Belgium, akiknek a területén ez a pénz fizikailag van. Ugye ez a Euroclear nevezetű rendszerben van ez a pénz, ami Belgium felség területén található. Ezért, hogyha valaha ezt a pénzt az oroszoknak vissza kell fizetni, az oroszok ezt Belgiumon fogják követelni. És a belgák ezt nem akarják mindenki más nevében egyedül bevállalni. Ők azt szeretnék, hogy egy jogilag tiszta rendszerben szétterítsék ezt a felelősséget, plusz azt is szeretnék, hogy a többi, ugye 140 milliárd van náluk, a többi ennél kisebb összegek, amik Luxemburgban, meg más országokban vannak, ők is ugyanígy vállalják ugyanezt a rizikót. Na, egyiket se kapták meg. Egy ilyen nagyon homályos, ködös jogi megoldást kaptak cserébe, amiről nem hitték el teljesen jogosan, hogy ez kielégíteni az ő feltételeiket, ezért nemet mondtak erre a kísérletre. És hát valószínűleg, bár a nyomás fokozódni fog rajtuk, de hogyha nem változik semmi, akkor valószínűleg a jövőben is nemet fognak erre mondani.
Két kérdés szöget ütött a fejemben. Miért hátráltatja az Unió a béketárgyalásoknak a felgyorsulását? Mert ezzel tulajdonképpen szerintem hátráltatja, hogy hitegeti Zelenszkijt, vagy biztatja Zelenszkijt, és ígér neki újabb pénzeket, újabb fegyvert, újabb forrást, holott, ha nem ígérne, akkor lehet, hogy kénytelen lenne inkább leülni, tárgyalni, vagy hamarabb véget vetni az egésznek.
Ugye itt az Unió az nem egy egységes szereplő, itt a különféle szereplőknek különféle motivációik vannak. Van, aki azért támogatja, nagyon sokan egyébként Európában, mert a teljes politikai karrierjüket erre a projektre tették föl. És nehéz megfordulni. Nehéz azt mondani, hogy amit most évek óta mondok, az nem volt helyes, és meg kell fordulni, és ki kell jönni belőle. Ezt az amerikaiak viszonylag könnyen megtették, annyi kellett hozzá, hogy a Biden-féle adminisztrációt lecserélték, ugye a Trump-féle republikánus adminisztrációra, aki a kezdetektől fogva megmondta, hogy nem akarja ezt tovább folytatni. Így aztán Európában is, mondom, sokan erre a teljes politikai karrierüket föltették. Ugye ezekkel nem lehet nagyon más csinálni, mint minden egyes választáson leszavazni őket. Csak hát ugye sokkal lassabb, mert itt 27 választásra van szükség, Amerikában meg csak egyre volt. Aztán vannak olyanok, akik ugye földrajzi és történelmi okoknál fogva sokkal közelebb vannak Oroszországhoz, sokkal jobban félnek Oroszországtól, és tulajdonképpen abban érdekeltek, hogy bár a mi pénzünkből, de mégiscsak ugye az ukrán ember áldozatot, vért felhasználva folyamatosan gyengíteni próbálják Oroszországot, és az orosz hadsereget lekötve akarják tartani az ukrán frontvonalon. Most ugye abban nem menjünk bele, hogy ez etikailag, erkölcsileg, ez azért talán érezzük, hogy ez azért meglehetősen fenntartásokra kezelhető.
A balti államokra és Lengyelország gondol.
Alapvetően, így van, leginkább. De bizonyos szempontból Románia is ide tartozik. És aztán van a bizottság, illetve a brüsszeli központ, amelyik pedig ebben kiváló lehetőséget lát, egyfelől a háborús pszichózisnak az elmélyítése, ebből következően közös védelmi projekteknek a megalkotása, és végső soron közös eladósodottság mindennek. Ukrajna támogatása érdekében is, meg a saját katonai megerősítésünk érdekében is közös eladósodás. És ahogy az előbb is mondtam, minden közös eladósodás a föderális erőket erősíti, és a szuverenista erőket, tehát a nemzeti fővárosokat gyengíti.
Úgy tűnik, hogy Vlagyimir Putyin miatt is megakad, vagy lassul ez a tárgyalás. Donald Trump dühös kirohanást is intézett, ugye a sajtó szerint, emiatt. Putyin miért késlekedik, miért nem jön össze hamarabb ez a béke?
Nekem meggyőződésem, hogy végül Putyin meg fog állapodni Trump elnökkel, mégpedig nem is a nagyon távoli jövőben. De ezt a nyári harci szezont még végig akarta csinálni, ennek megvoltak a célkitűzései, ugye szerette volna a Donbass eddig meg nem szállt részét még megszállni, ez tulajdonképpen Donyeck megyének a hátralevő egy olyan 20%-a környéki terület, de hát rém lassan haladt ezen a nyári offenzíván, és mostanra már az időjárás is olyan, hogy kezd véget érni a nyári offenzíva, elkezd zuhogni az eső, minden csupa sár lesz, és nagyon nehéz előre haladni. Amit most nagyon úgy tűnik, hogy még talán be tud húzni, ez Pokrovszk elfoglalása. Most a harcok súlypontja az Pokrovszknál van. Pokrovszkot majdnem bekerítették, illetve már bizonyos orosz erők be is hatoltak a városba. Most Pokrovszk, ugye a legtöbb rádióhallgatónak ez semmit nem nagyon mond.
Nekem sem.
De ez egy fontos hely. Azért, mert ez a Ukrajnának, a keleti védelmi vonalának, Szlovjansk, Kramatorsk, Pokrovszk, északról délre haladva, a déli bástyája. És hogyha ezt az oroszok el tudják foglalni, akkor később az egész védelmi vonalat délről esetleg meg tudják kerülni. Ezért katonailag ez egy fontos hely. És most úgy tűnik, hogy talán majd csak akkor fognak elkezdeni tárgyalni, amikor ezt el tudták foglalni. Hogy ez mennyi időbe kerül, illetve hogy az amerikaiak mennyi időt adnak még nekik. Ezt majd meglátjuk.
Szó volt arról, hogy Budapesten ülnek le tárgyalni a felek, Donald Trump és Vlagyimir Putyin, és még lehet, hogy Volodymyr Zelenszkij is, de aztán úgy néz ki, hogy mégsem lesz béketárgyalás. Budapesten lesz, vagy nem lesz?
Hát ugye először is, ugye eleinte nem volt egészen világos, hogy pontosan mi a célja a budapesti békecsúcsnak, hogy csak a tárgyalások lennének, tehát a tárgyalások, ha úgy tetszik, megkezdése, de később kiderült, hogy nem pusztán a tárgyalások megkezdése, tehát nem egy második Alaszka lenne, hanem itt már alá akarják írni a megállapodást. Hogy ez béke megállapodás lesz, vagy tűzszüneti megállapodás, ez egy másik kérdés, de gyakorlatilag már megállapodást akarnak aláírni. Na most amíg nem körvonalazódik ez a megállapodás, amíg nincsen tényleges szándék az aláírásra, addig fölösleges ezt megtartani. Csak azért, hogy a két vezető összejöjjön, és ismét egy jót beszélgessen egymással, ezért nem rendeznek ilyen csúcstalálkozót, különösen nem harmadik országban, tehát mondjuk Magyarországon, vagy bárhol máshol. Ezért arra kell számítani, hogy amikor a megállapodás megvan, akkor nagyon gyorsan létre fog jönni egy ilyen csúcstalálkozó. Ennek a helyszíne, ez minden bizonnyal Magyarországon lesz, ha már egyszer az amerikai elnök ezt bejelentette. És közben azért azt látni kell, hogy folyamatosak a tárgyalások. Vagy külügyminiszteri szinten telefonon, vagy most éppen az orosz elnöki külön megbízott Amerikában személyesen tárgyal az amerikai elnöki külön megbízottal. Ugye ebben a pillanatban Trump éppen nem erre figyel, mert most egy ázsiai körúton van, aminek a legfontosabb eleme egy találkozó a kínai elnökkel, vagy vezetővel, ahol minden bizonnyal majd aláírnak valami fajta megállapodást a vámháború felfüggesztéséről, majd meglátjuk, hogy pontosan miről, de szóval azt az ügyet is valamilyen szinten rendezik, és akkor arra számítok, hogy amikor ennek vége van, tehát elmúlik ez a hét, akkor újra az ukrajnai háborúra fog koncentrálni.
És óriási presztízse lesz annak, hogyha itt Budapesten nálunk lesz.
Így van, hát természetesen Magyarországot, ugye, vagy a magyar fővárost újra felhelyezi a világ diplomáciai térképére.
Köszönöm szépen, Péter.
Nagyon szívesen.
Kedves hallgatóink, a Kerengőben Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt a vendégünk, a technikus Urbán Péter, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.